Kedves hallgatóim, alig készült el Luther a Német Nemzet keresztény nemességéhez címzett munkájával, már is egy új mű megírásába fogott, amelynek az egyház babiloni fogsága beszédes címet adta. Írása serkentette a korábbi munka élénk visszhangja, és barátainak unszolása mellett az is, hogy a lipcsei ferences Alvelt egy újabb vitairatot adott közre a laikusok két szín alatti áldozásának követelése ellenében, de bizonyal eljutott hozzá annak a híre is, hogy az ellene Rómában folyó eljárása végéhez közeledik, az őt elmarasztaló pápai bulla kiadása küszöbön áll. Szándékát már a német nemességhez intézett röpirat végén jelezte, úgy fogalmazva, hogy tudok én még egy másik nótát is Rómáról. Ha viszket a fülük, hát eléneklem azt is nekik, csak még harsányabb hangon. Az írásnak végül valamikor nyár végén fogott neki, gyorsan dolgozott a szövegen, így maga a vékonyka könyv 1520 októberének elején került ki a nyomdából. Írói ténykedése során első ízben segítője is akadt az ifjú Melanchthon személyében, aki magabiztos görög tudása, humanista műveltsége, rendszerező képessége révén sokban megkönnyítette, támogatta Luther dolgát. Gondolatai megfogalmazására ezúttal az előző írással ellentétben Luther a latin nyelvet választotta azzal a szándékkal, hogy írásával elsősorban a teológiailag tájékozott, művelt olvasókat célozza meg. Formailag az egyház babiloni fogsága közvetlenül a reformátor szentségtani nézeteit volt hivatott összefoglalni, egyben azonban átfogó támadás volt a pápaság, az egyházi tekintély és a hagyományos teológiai rendszer egész ellen. Mint Luther számos más írása megjelenése után ez is hatalmas botrányt és élénk érdeklődést keltett. Sok korábbi szimpatizánság főleg a humanisták soraiból ellene fordította, ugyanakkor sokak tetszését is megnyerte, amit az is bizonyít, hogy gyors egymás utánban számos kiadása is megjelent, magát a művet pedig, például a Száz Hercegségben Luther nem csekély büszkeségére, már alig két hét után betiltották. Az ellenfelek közül elsőként a Párizsi Egyetem teológiai fakultása reagált egy elítélő határozattal, rövidesen pedig nem kisebb személy, mint 8. Henrik angol király adott közre egy Luther támadó, a hét szentségről szóló tanítást védelmező munkát, amely révén a pápától a Defensor Fidei, a hit védelmezője megtisztelő címet is kiérdemelte. Akárhogy is nézzük, ez a mű volt Luther a régi egyházzal való végleges szakításának alapdokumentuma, hiszen itt már a szerző messze túlment az egyház hibáinak és bűneinek ostorozásán, és alapvető dogmatikai kérdésekben fordult szembe Rómával és az egyház hagyományos teológiájával. Maga a cím is arra utal, hogy Márton testvér nézete szerint a keresztények az Antikrisztus rabságában sínylődnek, Rómának a babiloni szajha megmutatkozásának a fogjai, aki hamis teológiai kitalálásaival tartja békjóban őket, emberi kitalálásokkal traktálja ahelyett, hogy szigorúan a Szentírás szellemében fogalmazná meg a tanítást. Hiszen a Bibliában egyetlen szentség van, maga Isten igéje, belőle pedig nem hét, hanem három szentségi jel adódik, a keresztség, a bűnbánat és az úrvacsora. Ami viszont a római teológia szerinti többit illeti, a bérmálás, a házasság, a papirend és az utolsó kenet, nem valódi szentségek, amelyek indokok nélkül kerültek be a tanításba, nem többek szokásnál, netán babonánál. De még az első három a valódi szentséget is félreértelmezte, félremagyarázta a kánonjog és a kúriai csűrés csavarás, hiszen üdveszközökként a hit helyébe állították azokat, pedig egyedül a hit az, ami megigazulást ad, üdvösségre vezet. Így Luther szerint hamis azt állítani, hogy a mise és benne az eukarisztia áldozat, főképpen azért, mert végzéséből a laikus hívő ki van rekesztve. A valódi Isten tisztelet, úrvacsora nem a pap aktív és a hívek passzív jelenlétének eseménye, hanem közösségi aktus, amelyben mindenki részesedik, amikor a két szín alatt magához veszi az Úr testét és vérét. Mindez pedig nem a transzszubstanciáció, a lényegi átváltozás tévtana szerint értendő, hanem úgy, hogy a szentség anyagi valóságában a hívő a vétel pillanatában magával Krisztussal találkozik, úgy, hogy közben a kenyér megmaradt kenyérnek, a bor pedig bornak. Ami a keresztséget illeti, Luther az evangéliumból azt idézi, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Valójában a keresztség a hit megerősítése, a bűn eltörlése és eszköz arra, hogy az ember alkalmassá legyen az isteni kegyelmek befogadására. Ezért idézem, a keresztség nem igazít meg senkit, és nem is válik hasznára senkinek, hanem amaz ígéret igéjébe vetett hit, amellyel a keresztség kapcsolatos, azaz elköteleződés a hit mellett, hiszen a bűnök nem töröltetnek el általa és miatta, ehhez a bűnök szakadatlan megvallására, a bűnbánat szentségének elfogadására, főképpen pedig hitre és Isten kegyelmére kell hagyatkozni. Ami a bérmálást illeti, az nem igazolható a Szentírásból, csak úgy, mint a házasság szentségi természete. Ez utóbbi pusztán emberi aktus, amiből, mint pusztán emberi ígéretből annak visszavonása, a házasság felbontásának lehetősége is következik. Ami az ordót, a papi rend szentségét illeti, Luther ezt is elveti azzal, hogy az egyetemes papság mindenkit megillet a hitben és a hit által, az pedig, akit lelkészé tesznek, csak a közösség meghatalmazása, nem pedig Isten szentségi adománya révén nyeri vagy veszíti el ezt a szolgálatot. Csupán az egyház pápái, püspökei, papjai misztifikálták a papi rend szentségét pusztán azért, hogy privilégiumokat szerezzenek maguknak, az utolsó kenetről pedig úgy vélekedik, hogy az nem több jámbor ősi szokásnál. Az 1520-as esztendőben született harmadik jelentős Luther mű a Keresztény ember szabadsága címet viselte, és azokban az őszi hónapokban készült, amikor már folyt az őt elítélő bulla kihirdetése Németföldön, a színfalak mögött pedig az utolsó kísérletek történtek arra, hogy Márton testvért visszakozásra, nézetei felülvizsgálatára bírják. A pápai diplomata Miltitz rábeszélésére Luther egy levelet fogalmazott meg az ősz folyamán 10. Leó pápa számára. Ez az eredetileg latin nyelvű írás, amolyan kísérő szöveg volt a Rómába soha el nem küldött levélhez. A mű alaptézise az, hogy idézem, a keresztény ember szabad úr minden dolog felett, és nincs alárendelve senkinek, és a keresztény ember hitben mindenkitől szabad, de szeretetben mindenki szolgálja. A Keresztény ember szabadsága című kis füzet megjelenése után röviddel sor került a Luthert kiközösítő bulla kihirdetésére, majd a bulla elégetésével véglegessé váló szakításra, ami a reformátort és ellenfeleit is új helyzet elé állította. Közben Németföldön egyet több híve akadt a wittenbergi barátnak, számos papész szerzetes pedig már a maga szakállára igyekezett megreformálni helyi közössége hitét és vallási mindennapjait. A népmozgalom hatására a politika is egyre inkább odafigyelt Lutherre, a fejedelmek és a püspökök várakozással szemlélték, hogy mi kerekedik ki a reformmozgalomból. Róma új nunciust küldött Németországba, a humanista szellemiségű diplomata Aleander bíboros személyében, és mindenki arra várt, hogy az ügyet a frissen megválasztott 5. Károly császár intézze tovább. Erre alkalmas helyszínnek Worms kínálkozott, ahol a német fejedelmek és rendek 1521 elejétől birodalmi gyűlésre jöttek össze. A Spanyolországból a helyszínre érkező 5. Károly ide idézte meg Luthert, aki ekkor még abban reménykedett, hogy az uralkodó képes meggyőzni a maga igazáról, a császár és a fejedelmek a reformok ügye mellé állnak. Róma ellenében természetesen. Barátai, hívei Husz példáját emlegetve óvták ugyan Luthert attól, hogy Wormsba menjen, az uralkodó azonban menlevéllel és hivatalos kísérettel biztosította azt, hogy a barátot útközben vagy magában Wormsban semmiféle inzultus nem érheti. Így Luther birodalmi heroldok kíséretében a birodalmi gyűlés tagjainak és a város polgárainak élénk érdeklődése mellett érkezett meg Wormsba, ahol egy bölcs Frigyes szállásához közeli fogadóban kapott otthont, ahol szinte azonnal kért és kéretlen tanácsadók egész serege vette körül. A császár már másnapra a tanácskozás színe elé idézte. A kihallgatást a trieri érsek famulusa vezette, a teremben egy padon pedig ott voltak feltornyozva Luther korábban megjelent írásai. A császár tanácsadóitól körülvéve egy emelvényen ült, körülötte a fejedelmek, főurak, a gyűlés tagjai. Az első kérdés, amelyre Luthernek felelnie kellett, az volt, hogy sajátjának ismeri el azokat a műveket, amelyek a padon fekszenek. Erre igennel válaszolt, arra a következő kérdése viszont, hogy hajlandó-e visszavonni azok kifogásolt tételeit, gondolkodási időt kért, amelyet meg is kapott. Aznapra a meghallgatás ezzel véget ért. Szállására visszatérve Luther egy nyilatkozat megfogalmazásába fogott, de valamiért félbehagyta azt. Másnap délután állt ismét a gyűlés elé. Amikor szót kapott, hangzott el elsőként néhány híres élet mondata. Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Majd azzal folytatta, hogy írásai java részében a hívők épülésére szolgáló közismert igazságokat fogalmazott meg, amelyeket éppen ezért nem vonhat vissza, de azok nem is kifogásolhatók. Más kijelentései a pápaság ellen irányultak, amire meg azt mondta, idézem, az egész világ tanú rá, hogy a pápai törvények és az emberektől származó tanok a legsiralmasabb módon gúzsba kötik, kínozzák, gyötrik a hívők lelkiismeretét. További megfogalmazásai pedig személyes ellenfeleivel folytatott viták állításai. Ezért mindent egybevetve úgy nyilatkozott, hogy nézeteit e három téma egyikében sem vonhatja vissza lelkiismerete sérelme nélkül, már csak azért sem, mert amit képvisel, az mind a Szentírás alapján van. Ismét idézem, ha meggyőztök, bizonyítjátok tévedésemet, készséggel visszavonom, és én leszek az első, aki tűzre vetem írásaimat. A teremben élénk hangzavar támadt, amikor Luther befejezte, ám azt az ifjú császár félbeszakította, és tanácsosaival, fejedelmekkel visszavonult. Az urak halogatni akarták a döntést, végül azonban abban egyeztek meg, hogy még egyszer felszólítják Luthert, hogy akadékoskodás nélkül egyetlen dolgot tegyen, vonja vissza kifogásolt nézeteit. Amikor visszatértek a terembe, el is hangzott a felszólítás, amelyre Luther tagadó választ adott, az ifjú császár pedig türelmetlenül véget vetett a meghallgatásnak. Hívei, a teremben jelenlévő szimpatizánsai attól tartottak, hogy ott helyben le is fogják a barátot, a császár azonban szállására kísértette vissza, miközben az úton többen is mágiát követeltek, a barát hívei pedig védőgyűrűbe fogták. Károly közben döntött, kijelentette, hogy idézem, bizonyos abban, hogy egy szerzetes egymagában tévelyek, ha szembeállítja véleményét az ezeréves egyetemes kereszténységgel, hiszen úgy tesz, mintha az egyház mindig tévedésben létezett volna. Ugyanakkor a császár felidézte, hogy mentességet garantált Luthernek, akire többé nem kíváncsi, hanem védőkísérettel hazaküldi. Ismét őt idézem, de feltételként megszabom, hogy nem prédikál rossz tanítását a néppel, nem ismerteti, lázadásra nem bújtogat. Mint már mondtam, elhatároztam, hogy úgy járok el vele szemben, mint a nyilvánvaló eretnekkel szemben, és felszólítalak benneteket, hogy ebben az ügyben jó keresztényhez illő módon cselekedjetek, amint az a kötelességtek, és amint azt nekem megígértétek. Ennek dacára a fejedelmek még egyszer próbálkoztak. 5. Károly beleegyezésével küldötteik szállásán keresték fel Luthert, ahol még azt is felkínálták neki, hogy egyetemes zsinat elé viheti az ügyét. Luther azonban most már ragaszkodott a korábban kimondott nemhez azzal, hogy csak akkor enged, ha a Bibliából nyilvános vitában bizonyítják, hogy téved. Ezzel pedig a Wormsi közjáték lezárult. A reformátor érkezése után a 10. napon engedélyt kapott arra, hogy bántatlanul elhagyja Worms városát, sőt védőkíséretet is ígértek a számára. Bölcs Frigyes is megüzente neki, hogy biztos helyre menekíti, hiszen nyílt titok volt, hogy az ügynek lesz folytatása, a császár előbb-utóbb birodalmi átok alá fogja helyezni, ami szinte egyenértékű volt egy halálos ítélettel. Amikor Luther és kísérőinek szekere kigördült Wormsból, egy lovas csapat csatlakozott hozzájuk. Útközben többször is megszálltak fogadókban, ahol Luther egy a császárnak címzendő emlékiratot fogalmazott. Ahol megálltak, szinte mindenütt összecsődültek az emberek, ünnepélyesen fogadták, megvendégelték, ő pedig a tilalom ellenére a templomok szószékéről prédikált nekik. Így ment ez egészen addig, amíg a góta közelébe nem értek, a kísérő fegyveresek pedig addigra már elmaradtak mellőle. Erdőn haladtak át, ahol lovas csapat rontott rájuk. Kísérői elinaltak, Luthert pedig a fegyveresek egy darabig szíjon gyalog vezették maguk előtt, majd lóra ültették. A reformátor tisztában volt vele, hogy az egész színlelés Bölcs Frigyes látszatfogság révén a biztonságát akarja garantálni. A csapat Wartburg vára felé tartott, ahol már várták őket. Sem kísérői, sem a várbeliek nem voltak beavatva, nem tudták azt sem, hogy ki a fogoly. Egyedül Berlefs, a vár kapitánya tudta, hogy az érkező Luther, akiről neki kell Wartburgban további fejedelmi parancsig gondoskodnia. Ahogy megérkeztek, a kapitány levétette Lutherrel a szerzetesi öltözéket, és lovagi gúnyát parancsolt rá. Közölte vele azt is, hogy még a várbeliek előtt sem mutatkozhat addig, hogy tomzúrájára de be nem feri a friss haj, és ki nem nő a szakáll a bajusza, hogy felismerhetetlen maradjon. Új nevet is kapott, Junker György. György lovag lett, akit a vár nehezen megközelíthető torony szobájában szállásoltak el, és a kapitányon kívül csak az őt kiszolgálók mehettek a közelébe. Szobájába az ágy mellé egy kis asztalt állítottak, papírt, írószerszámot kapott, a kapitány pedig titokban megüzente Bölcs Frigyesnek, hogy professzorát biztonságba helyezte. Luther személyes holmia, ami maradt vele, mindössze 2 könyvből állt. A görög biblia, a Septuagint, a szerzetessége kezdetétől vele lévő példánya volt az egyik, a másik az új szövetség Vulgáta szerinti latin kötete. A következő hónapokat csaknem egy egész esztendőt Wartburgban töltött, miközben sem ellenségei, sem barátai nem tudták, hogy hová tűnt. A hírek is csak töredékesen jutottak el hozzá. Itt értesült a birodalmi átokról, de arról is, hogy távol létében a reformáció mozgalva Wittenbergben, de másutt is radikális fordulatot vett. Közben pedig írt és fordított. Ekkor látott hozzá az új szövetség szövegének görög eredeti alapján való német átültetéséhez. Kedves hallgatóim, mai időnk ezzel lejárt, legközelebb a Wittenbergbe való visszatéréssel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Hírpercek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kalácska Nóra.